Ez a háromharmad, a mi választásunk, a 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsora. Mi lehet az ellenzék válasza arra, hogy mi legyen az olajembargóval? Mit fognak ők erre mondani?
Ez kétségtelen, igen.
Tehát ugyanaz a helyzet, ami a háborúnál előállt, hogy van a magyar érdek, mit Orbán Viktor véd, meg van egy nemzetközi érdek, tehát ők vagy azt tudják mondani, hogy Orbán Viktornak igaza van, nem szabad elzárni az orosz kőolajvezetéket, mert akkor nem fog működni a magyar gazdaság, és Orbán Viktornak igaza van, vagy azt fogják mondani, hogy el kell zárni,
de akkor
és akkor ugyanazt fogják hallgatni, amit a háborúval kapcsolatban. Tehát őszintén szólva, én most a jelenlegi helyzetben azt látom, hogy az ellenzék, hát ha nem is bölcsen, de szerencsésen teszi, hogyha még ki is marad a világ nagy kérdéseiből, mert egyszerűen nincsen rá válasz.
Politikai podcastok Kodálya és Bartókja ül velem szemben, Bita Dániel és Pető Péter, én pedig Nagy József vagyok.
Magadat is definiáld akkor valahogy. Lehár Ferenc, vagy valami legyél azért.
Úgy is érzem magam egyébként, mint valami ilyen kivéhet tánzalénekes, de hát ez most mindegy, ez nem, most lépjünk túl. Ibis, itt a podcast felvétel előtt arról beszélgettünk, hogy mi volt még a rendszerváltás előtt, de hát akkor ebben most nem menjünk bele. Akkor Lehár Ferenc köszönti a hallgatókat, és Kodály és Bartók hegedül velem szemben, vagy mit csinál, zongorázik. Szóval a mai témánk, hogy hogyan viszonyuljon az ellenzék a Fideszhez, és hogyan viszonyuljon a Fidesz az ellenzékhez. Annak fényében, hogy egyrészt ránk virradt ugye a negyedik kétharmad, ami stabil kormányzást vetít előre, másrészt pedig a szomszédunkban zajlik a háború, plusz a magyar gazdaság számos brutális kívással néz szembe, ezek pedig a kormányzás destabilizálása felé mutató tényezők. Három eseményt írtam föl magamnak, ezek köré próbáljuk szervezni a mai beszélgetést. Az első az, hogy Hadházi Ákos nem ment be az esőtétre a parlamentbe. Kisvaszarról jelentkezett be, őt ismerve, az ő szellemességét ismerve, maga a település név választás sem tűnik teljesen véletlennek. De most mégis letenni a képviselői esküjét, ám még nem kapott időpontot, azért van humor a Kövér Lászlónak. Aztán, ha már Kövér László konkrétan megalázta az ellenzéket azzal, hogy három ellenzéki képviselőnek a parlamenti posztra való jegyzői, illetve
bizottsági elnöki
posztra való jelölését is visszautasította, ugye ezzel felrúgva a rendszerváltás óta létező szokásjogot. Varjú László, Arató Gergely és Jánbor Andrásról van szó. És a legabszurdabb hír az, hogy közös sajtótájékoztatót tartott, és tök normálisan beszélt egymással egy ellenzéki és egy kormánypárti politikus, Márki-Zay Péter és Lázár János Hódmezővásárhelyen. Szóval a kérdés az az, ezt próbáljuk ma körül muzsikálni, hogy hogyan viselkedjen az ellenzék ebben a helyzetben a Fidesszel, mi a jó neki, és hogyan viselkedjen a Fidesz az ellenzékkel, mi a jó neki. Kodály, Bartók.
Na jó, hát a muzikalitásom sajnos nem erős, úgyhogy nem tudom zongorázni, azt hiszem ezt kérted. Egyébként nagyon hosszú válaszom van rá, és ezért nem akartam kezdeni, mert ez egy irtózatos.
Te leteld föl, hogy...
Hát könnyen beszélsz, tehát, hogy te, akinek ilyen...
Eleve szerintem lehet,
olyan gasztró tapasztalatod van, amivel ugye ez egy érthető álláspont az enyémek, abban is szerények az én.
Akkor első tétel, meghallgatjuk.
Na jó, tehát hogy gyorsan utána úgy beszélünk róla részletesen, szerintem ez a legnagyobb kihívás, vagy az egyik legnagyobb kihívás az ellenzéknek valójában, ugyanis a választási eredmény önmagában nem egy választás eredménye, hanem egy olyan rendszer stabilizáló negyedik kétharmad, ami után nyilvánvalóan felvetődik az az elemi kérdés, hogy az a stílus, az a típusú politizálás, amit folytattak az elmúlt időszakban, az milyen választói igényre felel. Hogy van-e ilyen választói igény? Ha meg nem volt, akkor sikerült-e ezzel megteremteni a választói igényt az ellenzéki pártokra? Ugye az eredmény azt sugallja, hogy a válasz nem. És ebből kiindulva látható, hogy nagyon eltérő válaszokat kínálnak erre a kérdésre, és tényleg csak az első tételt mondom, ami a nagy kép, és utána az egyes kérdésekről szerintem beszélünk külön. Szerintem ez egy irtózatos kihívás a pártoknak, és visszatérek arra, amit már két hete mondtam. Ugye a Fidesz zseniális stratégiai húzása, zseniális nyilván megint leíró vagy hatalomtechnikai szempontból, ugye a túlfinanszírozása, a frakció alapításra sarkalja ezeket a pártokat, úgy tudnak forráshoz jutni, úgy tudnak pénzhez jutni, tehát a párt szervezés elsődleges célja nem a szavazószerzés, mert nem abból van végül pártfinanszírozás, hogy ő szavazókat szerez, bejut a parlament, frakció lesz, hanem ennél előbbre való a frakció, tehát az öt mandátum megszerzése, és ez a rendszeren belül lehetséges. És azzal, hogy ezt csinálják, ez szükségszerűen tolja el a politikájukat oda, hogy az ellenzék kemény magjának próbálnak megfelelni, az ellenzéki szavazók kemény magjának, akik a legharsányabban próbálják, vagy állnak szembe az Orbán rendszerrel, és mindent kollaborálásnak tekintenek, ami lényegében bármilyen párbeszéd, javaslat, akárha eskütétel, mint látjuk, és ebben vannak beszorulva, hiszen nagyon, ugye kicsik a pártok, tehát néhány százalékon múlik, hogy kinek van mandátuma, kinek nincs, ki áll 400-on, ki áll 500-on, és nem kifele mennek a valóság és a szavazók többsége felé, hanem befele beszélnek a max szavazók felé, ahol a legelkötelezettebb emberek vannak, és ezért lett az a spirál szerintem, ami elvezette a legradikálisabb akciókig, a börtönválogatott, a retorikailag ugye a börtönválogatottól a, nem tudom, sorolhatnánk, hogy milyen módon beszéltek, mert egyszerűen ott abban a legszűkebb magban erre volt a legnagyobb Facebook igény, vagy legalábbis ott lehetett mérni lájkokban, de majd beszélünk róla, mondom nyilván, szerintem ez egy óriási kihívás, hogy kell beszélni, hogy kell viselkedni, és hogy kell politizálni ennyi vereség után, és ilyen ekkora vereség után.
Igen, én is azt gondolom, hogy a választási eredmény az mindenképpen arra kell, hogy sarkalja az ellenzéknek legalább egy részét, hogy végig gondolja azt, hogy neki 2 millió szavazója maradt, a Fidesznek van 3 millió szavazója, és ebből valószínűleg nem a legharciasabb, legkonfrontatívabb retorika lesz a kiút. Hiszen bármennyire is nevettünk azon, hogy kiábrándult fideszesek, meg hogy ilyen nincsen, és nem is volt, az világos, hogy ha nem lesz valamilyen módon mozgás e két tábor között, akkor beláthatatlan ideig a Fidesz fog kormányozni ebben az országban. És nyilván, hogyha igaz az a tézis, hogy itt az utolsó hetek, hónapok, meg a háborús retorika, meg ilyesmi komolyan mozdított át szavazókat, akár ugye, amiről beszéltünk már a Havanna lakótelepen a Fidesz felé, akkor azokat valahogyan vissza kell hozni, és sokan gondolják szerintem azt most, hogy valószínűleg nem Mészáros Lőrincezéssel, aki lehet, hogy ezeknek az embereknek így vagy úgy, de munkát ad, meg nem korrupciózással, hanem valahogyan máshogy lehet megszólítani. Ami tök érdekes, még a bevezetőre akartam rácsatlakozni. Ugye három képviselőt mondtál, mint ahogy annyiról írtunk, de ugye időközben kiderült, hogy sokkal több van, és ez nagyon jól jelzi azt, hogy egy olyan témából, amiből az ellenzék 4 éve vagy 8 éve polgárháborús retorikával csinált volna egy konfliktust, most nem nyilatkoznak. Ugye a Spirk Jóska írta nálunk a cikket, olyat, hogy a DK nem mondja el, hogy ők nem kaptak meg bizonyos pozíciókat, és napokig hiába üldözzük őket, az elképzelhetetlen lett volna eleve DK. Hát amikor nekik 3 meg 5 képviselőjük volt, ők voltak a legharsányabbak az ügyben, hogy nem kell bemenni a parlamentbe, ki kell vonulni, élőláncot kell alkotni, bojkottálni kell. Most nekik van a legnagyobb frakciójuk, most elfogadják a... Hát ez az üléspont, álláspont nyilván, tehát amikor te vagy a legnagyobb a frakció, neked jár a legtöbb pénz, neked jár a legtöbb pozíció, akkor nyilván másképpen gondolkozol erről, de ami szerintem érdekes, hogy nem csinálnak abból, hát nem tudom, politikai vagy presztízs kérdést, hogy Varjú László nem lehet bizottsági elnök, hogy azért nem lehet Arató Gergely az országgyűlés jegyzője, mert korábban azt mondta, hogy kukába kell dobni az alaptörvényt, miközben ugye a kampány jelentős része a DK egészében erről szólt, sokadik zárójel, nem is biztos, hogy nagyon érdemes belemenni, de hát az is egy sajátos kövéri taktika, hogy ő azt gondolja, hogy a demokratikus koalíció bizonyos politikusai kukába dobnák az alaptörvényt, a mások meg nem, hiszen közben mások meg kaptak a elnöki pozíciót a DK-ból. Tehát nyilván ugye azt nem lehetett csinálni, hogy az egész pártot kihagyjuk az egészből, mert ők nem az alkotmányosság talaján állnak, ezért ő maga így kimazsolázgatott.
Dani, szabad ne feled, ez taktika, vagy kövérnek az ő járósága, a pedellusi attitűdje, hogy ő most odaver azért a, nem tudom, egy évvel ezelőtti mondatért, amit...
Na de, hogy Kövér László azt gondolja, hogy Sebján Petrovszky László mást gondol az alaptörvényről, is egy DK-s politikus, és ő bizottsági alelnök lett, vagy Kálmán Olga, aki szintén a mentelmi bizottság alelnöke lett, ő egyébként nem gondolja azt az alaptörvényről, amit a többi DK-s. Ezt alig, ha hiszem.
Arató Gergely szemben személyes konfliktus volt ez parlamentben, és még lekeverte őt, mielőtt Arató Gergely befejeztette volna annak idején a beszédét, és az alkotmányos rend elleni uszításként érték.
De hogy azért mondom, ez nem Arató Gergely véleménye, vagy magánvéleménye, tehát ez a DK-nak a politikai álláspontja volt. Hát Dobrev Klára is végig arról beszélt a kampányban, hogy feles többséggel alkotmányozni
kell. Oké, én csak azt kérdezem, hogy nem lehet-e az, hogy Kövér László simán az ő korlátlan indulatában, vagy nem korlátozott indulatában megteszi azt, hogy most egy év után, vagy nem tudom mennyi idő után visszavág személyesen Arató Gergelynek, és egyébként meg Jámbor Andrásnak nem bírja a fizimiskáját, és akkor neki is oda csap egyet is.
De lehet, nyilván az árnyalásokkal szerintem Kövér László nem nagyon tudja, hogy kicsoda Jámbor András, ott inkább Kocsis Mátét sejtem a háttérbe. Ugye a 8. kerületben csatáztak ők, vagy hát a Kocsis Máté utódjával. Tehát nyilván én is azt gondolom, hogy lehet mögötte valamennyire személyes dolog, ettől még persze abszolút, hiszen mondom, nem, ez egy DK-s álláspont, hogy az alaptörvényről ők mit gondolnak, és szerintem az nagyon érdekes, hogy a DK-ből nem csinált politikai kérdést, és az pedig szerintem azért van, amit Peti mond, hogy azért az igenis egy vitakérdés, hogy el kell lefogadni pozíciókat, ugye erben végül is mindenki arra jutott, hogy pozíciókat el kell fogadni, a Momentum ugye azt mondja, hogy de vezető pozíciókat már nem, tehát bizottsági vezetői pozíciókat, csak tagságokat, de azt valószínűleg már túl nagy árnak gondolják, hogy azt mondják, hogy nem tudom, mi kaptunk 6 bizottsági alelnöki helyet, de 8-at akarunk, és akkor emiatt még azt mondjuk, hogy minket akkor a Fidesz, nem tudom, megbüntetett, ezért ezt úgy tűnik jelenleg most, hogy elengedik, ami meg jól rám mutat erre, hogy valahogy a rendszerbe való betagozódás, vagy a pozíciók elfogadása, az most az ellenzék döntő többsége számára, nem tudom, a politikai irány, de azért abból már nem szeretnének újabb kampány lehetőséget akár Hadházinak, akár másoknak adni, hogy még 2 bizottsági helyérők megküzdjenek, miközben ugye a politikájuk leglényegét minősíti most elfogadhatatlannak a Fidesz, vagy bünteti őket azért. Tehát a DK-nak az nem egy ilyen elszólása, hogy ők az alaptörvényt a kukába dobnák. Hát ez egész Dobrevi kampány erről szólt.
Ha most az a konkrét példákon, amiket így az elején említettél, abból elkezdjük, az szerintem nagyon érdekes a Hadházi paradoxon, ami, vagy lehet, hogy nem így nevezték eddig, de most elneveztem így. Ugye ő egy független képviselő, és látszik, hogy olyan politikai stratégiai dilemmákba és vereségekbe sodorja az ellenzéket, amik valójában ilyen hamis dilemmák nem léteznek. Tehát most ha megnézzük a hétfői alakuló ülést, ha idehozzák azt az embert nekem, aki politikával foglalkozik, és képes megmondani, hogy melyik frakció mikor ment ki, mikor jött vissza, és milyen ügyben, azt azonnal föl kell venni, mert olyan politikai emlékezet nem létezik, mint ami neki van. Tehát követhetetlen volt. Össze-vissza jöttek, mentek. Mondom, én ezzel foglalkozom egész életemben. Én meg sem kísérelném elmondani, hogy melyik miért mit csinált. Hogy ezt egy átlag választópolgárnak, aki nem ezzel tölti az életét, hogy azt követi, hogy ők mit csinálnak adott pillanatban, hogy ebből mit érzékel, hogy ez milyen politikai üzenet, még a szimbolikus politikai üzenetét sem értem, hogy leteszem az esküt, majd kimegyek, majd visszajövök, majd kimegyek, de most a másik nem megy ki. A másik az,
hogy... Nem ugye, csak annyi, hogy arról van szó, hogy a Hadházi azt akarja felmutatni, hogy ő tök más, mint a komplet.
De a Hadházi paradoxonnak azért nevezem, hogy azt elmondom, hogy milyen politikai problémát látok miatta. A Hadházi Ákos felvetett, de semmi köze ahhoz, hogy mi történik már utána benne a parlamentben, hiszen ő nincs ott. Ott a 6 frakció van, akik össze-vissza jönnek, mennek, tényleg. Tehát tényleg cirkuszi látványosság szinten. Tehát, hát mert ezek nem döntések. Döntés az, hogy megyek, vagy egyébként nem megyek.
Gondolom, erre gondolsz, hogy ezben paradoxon a Hadházi egy világos döntés szerintem. Ugye van egy kis nehézség,
az van, döntés,
hogy fölesküszöl vagy nem, de ugye ezt 4 éve is megcsinálta. Tehát szerintem az egy politikai álláspont, hogy én fölveszem a képviselői mandátumomat, mert ez a feltétel annak, hogy később be tudjak menni a közhivatalokba és megnézhessek számlákat, amikről aztán majd tényfeltáró Facebook posztokat teszek közzé, meg be tudjak menni az MTVA épületébe, de ezen kívül semmit nem csinálok. Csak ugye ez az derült ki, és erre a Fidesz nagyon ügyesen játszott rá, hogy ez pártszinten nem működik. Tehát egy szem egyéni képviselő meg tudja tenni, Hadházi megtette 4 éve is. Úgy nézett ki, vagy a Momentum, én azt hiszem, hogy fölült Hadházinak erre a kísérletére, csak aztán kiderült, hogy ha ezt egy párt csinálja meg, akkor ott hirtelen nincsen megalakult frakció, akkor ott hirtelen nincsen anyagi támogatás, ami egy párt számára már nyilván nem opció, mert valóban nehezen elkülöníthető, hogy jó, de hát akkor ti most képviselők vagytok, nem ültök be a Vállalkozás Fejlesztési Bizottságba, ez vajon megérje azt az árat, hogy ne legyen finanszírozásotok se.
Arról meg, igen, ez nagyon fontos része szerintem, arról meg nem is beszélve, hogy az egy dolog, hogy én nem tudom megmondani, hogy ki jött be, miért és mikor, de hogy a 6 frakció széttartása egyébként milyen súlyos politikai problémákat okoz majd nekik, tehát milyen állás, tehát aki itt el tudja mondani, hogy az egyes pártok, 5 emberekről beszélünk, meg ilyen mini frakciókról, hogyan jönnek, mennek, az, annak tényleg olyan kutatónak kell lenni, aki ezzel foglalkozik.
De ezt szerintem ebben viszont annyiban nem értek egyet, hogy tehát abban igen, hogy ez nehezen követhető, de hogy ennek szerintem valójában le kellene tisztulnia, mert hogy ez viszont a NER negyedik ciklusában, ez egy nagyon fontos kérdés lesz, és hogyha most világos lesz, hogy vannak olyan pártok, amelyek egyébként azt mondják, hogy komolyan véve a parlamentet, ott kell dolgozni, meg vannak olyanok, amelyik azt mondják, hogy nem ott kell dolgozni, hanem az utcán kell dolgozni, és tüntetni kell, és akkor valamilyen módon, ugye az egy későbbi probléma lesz, és most nem is nagyon kell vele foglalkozni, hogy majd a 26-os kampányban mi lesz az álláspont, hiszen előtte még egy külön listás választáson el fognak indulni, tehát valójában most ez egy alternatív képzés a választóknak, hogy te olyan párt vagy, aki kiegyezel a Fidesz-szel bizottsági pozíciókkal, és egyébként részt veszel a parlamentben, mindegy, hogy díszlet vagy nem díszlet, vagy ezt elutasítja.
Na, és erre mondom én, hogy ez a teljes stratégiai dilemma, és megoldhatatlan stratégiai dilemma, hogy ez a hat párt ezekkel az akciókkal valójában csak és kizárólag az ellenzéki hard szavazók közötti szavazat osztogatásban képes versenyezni. Tehát minden napon, amikor ezeket a meccseket játsza, hiszen ez olyan differenciált politikai látást igényel és politikával való foglalkozást, hogy ebben a hat pártban valaki megszerezze az információk összességét, megkülönböztesse, hogy mit csináltak a szocialisták, ők miért csináltak, mit csinált a Momentum, miért csinálta, és így tovább, és hogy ezek közül majd mérlegelje, hogy miért, melyik politikai stratégiát díjazza a szavazatával, az azt jelenti, hogy az összes párt ezeknek a hártszavazóknak játszik ebbe az időszakba, és minden ilyen évvel tovább egyszerűen távolodik a valóságtól és azoktól a periféria szavazóktól, amiket meg a mindennapi ügyek érdeklik, vagy az életük érdekli, és itt térek vissza a hatházi paradoxonra, amit így nevezek, annak az érdekessége. Van egy nagyon hiteles politikus hitelességét abból nyeri, hogy kérlehetetlen küzdelmet vív a korrupció, a lopások ellen, és ebben rengeteg munkája van. Elvitathatatlan következetességgel megy utána ügyeknek, tárja föl, foglalkozik vele. Tehát ez a része egyszer látszik, hogy az ellenzéki nyilvánosság és szavazók között egy olyan hitelességet kölcsönöz neki, ami méltóvá teszi erre a bizalomra, és láthatóan jelentős támogatottságra. Hatházi Ákos politikai stratégilag az égvilágon semmit nem lát. Tehát az világos. Tehát ő, mint tehát a politika egészéből nem érzékeli láthatóan azt, hogy hogyan lehet választói közöket megmozgatni, milyen politikai problémák azok, amik a széles nyilvánosságot mozgatják, és ebből adódik a paradoxon, hogy az ő hitelességét, ami egyébként releváns, valós és megdolgozott, azt ő valójában nem arra használja, amiben ő megnyerte ezt a hitelességet, tehát nem elsősorban ennek a munkának a folytatására és föltárására, hanem olyan stratégiai dilemmák előállítására, amik valójában nem léteznek. Tehát most ő ugye azért szólít föl főleg mondjuk erre a utcai politizálásra, vagy nem tudom, parlamenten kívüli politizálásra, és azt mondja, a korrupció elleni harc, és a mondjuk a közmédia változtatás, amiben egyébként megint igaza van egyébként. Tehát a közmédia a legvisszataszítóbb részlege azt hiszem ennek a magyar nyilvánosságnak, az, hogy az az egyetlen hely ebbe az országban, ahol még a választás eredményét se kell érvényesíteni, tehát még a parlamenti tisztségeknél is érvényesítik a kétharmad, egyharmad arányt, a köztévé az egyetlen hely a világon, mint a többi köztévében nem kell érvényesíteni a magyar választás eredményét, de hogy a Magyarországon, ahol semmibe veszik tényleg, tehát az tényleg egy megalázó helyzet, és abban igazol Hatházinak, hogy ez egy olyan objektív akadálya az ellenzéki munkának, amit nehéz megoldani. Na de könyörgöm, nem itt vannak, tehát a ellenzék szavazatszerző képességének nem itt vannak a korlátai. A korlátai ott vannak, hogy alkotmány, korrupció, ezek oktatási minisztérium, ezek voltak a kampány fő témái. Nem tudnak olyan szavazókat hozni, és Hatházi itt tartaná ezt a problémakört, hiszen láthatóan továbbra is a korrupció határozza meg a mondásait, illetve az, hogy azt mondja, hogy egyébként sem lehet nyerni ebben a választási rendszerben, mert a közmédia, és így tovább. Ezzel megint ott tartja abban a keretben a ellenzéki beszédet, amivel láthatóan nem tudtak előre menni, hiszen az elmúlt 4 évben nem maradt semmi más a retorikából, mint a korrupció és a ezzel kapcsolatos ügyek, amit láthatóan ez nem elégséges arra, hogy választói támogatást szerezzenek.
De Hatházi nem líder akar lenni, nem ő a rendszeralkotó elme, Hatházi akar lenni, és ugye talán Danira hadd csatlakozzak, hogy pont arról szólhattán ez az európai parlamenti választásig hátralévő időszak, hogy valóban megképződjenek a különböző alternatívák, ott majd mindenki szépen külön-külön indul, az európai parlamenti választás megméri majd, hogy az ellenzéknek a tagjai egyenként mennyit érnek, és akkor onnantól kezdődik, tán gondolnám én, Józan Paraszti észre, akkor kezdődik majd egy rendszeralkotás, vagy valami hasonló.
Igen, szerintem azok a dilemmák, amiket a Peti mond, azok abszolút valóságosak, tehát ebből nyilvánvalóan nem lesz több szavazat, csak én is azt gondolom, hogy ez valamilyen szinten a nulladik lépés lesz, mert hogyha fönn fog maradni ez nem is 6, hanem mostantól már 7 párt, ugye ne felejtsük el, hogy Márki-Zay meg sem alakult pártját, a harmadik legnagyobb ellenzéki pártnak mérik már. Ugye ne lepődjünk meg azért, hogyha Hatházi abba az irányba fog majd működni. Ez a Márki-Zay körül létrejövő párt, ez nem lesz ott a parlamentben. Ez nyilván el fogja tudni mondani azt, hogy egyébként ennek a látszat ellenzéki politizálásnak nincsen értelme. Aztán majd mindjárt beszélgetünk nyilván a Márki-Zay-Lázár találkozóra, és az meg egy picit ugye más megvilágításba helyezi azt, és inkább mintha azt mutatná, hogy közben meg ő az, aki leginkább a normalizálás felé próbál működni, és mondjuk nehéz elképzelni egy Lázár Márki-Zay találkozó után egy Rogán Hatházi találkozót is. De hogy igen, szóval sokadlagos kérdésnek tartom én is a rendszer leváltása szempontjából ezt a beülök, nem beülök kérdést, de az viszont szerintem kétségtelen, hogy van egy olyan ellenzéki tábor, amelyik valamilyen módon ezen, vagy ha nem is ezen, a beülésen, de a Fideszhez való viszonyon méri le azt, hogy az egyes párt, hány abszolút. Éve hallgatjuk azt, hogy árulók vannak, hogy abszolút, a hát, MSZP az valójában már a Fidesz. Hogy
de ez hát ez a kollaboráns vita az, ami elvezeti őket oda, hogy egyre szűkebb közegben versenyeznek, egyre radikálisabban, hiszen ezt a tábornak egyre nehezebb meggyőzni arról, hogy ki nem kollaborál, miközben egyre kisebb, mert közben szakadnak le a
perifériáról azok, akit érdekel az élet. Ezért lenne észszerű az, hogy nem létező pártok, amelyeknek 5 fős frakciójuk, 50 tagjuk és 500 szavazójuk van, azok ilyen arányjal nem feltétlenül tudjanak fönnmaradni. És persze, amit mondasz, hogy a frakciófinanszírozás miatt ezek egyébként láthatók lesznek, de azt nyilván a nem 5, hanem 10%-os, vagy nem 1, hanem 10%-os pártok is egy ponton föl fogják tenni azt a kérdést, hogy a saját kárukra egyébként miért tartanak életbe politikai szervezeteket. Tehát ennek a azon most elkezdeni gondolkodni, nyilván időszerű, meg fontos lenne, hogy hogyan lesz 2026-ban leváltva a Fidesz, de olyan távolinak és egyelőre hát nehezen kivitelezhetőnek látszik ez, hogy valamilyen módon az ellenzéken belüli erőviszonyok tisztázása, az szerintem nem baj, még akkor sem, hogyha egyébként valóban ma nehéz definiálni, hogy ki kicsoda, de hogy miért van a 7 pártból 2 zöld párt, vagy ilyesmi, az...
Abszolút, de erre mondom, hogy akik a szavazóknak van egy része, akit az életük az előbb elhatott, ezen kívüli részén egyszerűen már egyre több téma foglalkoztat, miközben egyre szűkül be ez a beszéd, hiszen szükségszerűen akörül fog forogni ez a retorika, hogy mi a Fideszhez való viszony valóban. Ki kollaborál? Ugye most is már és a Márki-Zay pedig ugye teljesen logikusan, minden szempont logikusan megy be ebbe a térbe, hogy ahogy, mivel ő parlamenten kívül van, ahogy a lehetséges szervezet is parlamenten kívül van, logikusan tolja be az összes ellenfelét arra, hogy azok valamilyen típusú kollaboránsok, vagy a rendszer statisztái, stb., akik bennülnek, miközben azok, akik elkezdenek majd attól tartani, hogy a Márki-Zay ezzel szavazókat, de megint a max szavazók közül elvesz tőle, azok elkezdenek majd nyilván erre kifele jönni, ez mondom, ez mind azt szolgálja, hogy egyszerűen az egymás közti vetélkedő fog megint erősödni.
Igen, de én most már azt is gondolom, hogy még jobban is jár az ellenzék, hogyha saját magával foglalkozik, ha csak a mai nap eseményeit nézzük meg. Tehát mi lehet az ellenzék válasza arra, hogy mi legyen az olajembargóval? Mit fognak ők erre mondani?
Ez kétségtelen, igen.
Tehát ugyanaz a helyzet, ami a háborúnál előállt, uh-huh. hogy van a magyar érdek, amit Orbán Viktor véd, meg van egy nemzetközi érdek, tehát ők vagy azt tudják mondani, hogy Orbán Viktornak igaza van, nem szabad elzárni az orosz kőolajvezetéket, mert akkor nem fog működni a magyar gazdaság, és Orbán Viktornak igaza van, vagy azt fogják mondani, hogy el kell zárni,
de akkor
és, akkor ugyanazt fogják hallgatni, amit a háborúval kapcsolatban. Tehát őszintén szólva, én most a jelenlegi helyzetben azt látom, hogy az ellenzék, hát ha nem is bölcsen, de szerencsésen teszi, hogyha még ki is marad a világ nagy kérdéseiből, mert egyszerűen nincsen rá válasza, és nem is, és ezt most nem felhánynyom abból a szempontból, hogy megoldhatatlan feladatnak is látszik ez most. Abszolút. Azt az álláspontot képviselni, hogy zárják el a gázt, legyen drágább a rezsi, nem működjön a magyar gazdaság, mert 5 éven belül egyébként itt az orosz olajat nem lehet majd kiváltani, de nekünk ez az elvi álláspontunk, az...
Igen, de én azért gondolok mást erről, mert hogy a Fidesz stratégiai érdeke, elemi érdeke, hogy ezt, tehát időt nyer. Ugyanis mire kell az Fidesznek az idő? Az ellenzék, amíg ezzel foglalkozik, és ide be magára húzza ezt a tetőt, és ezen belül kardozik a pozíciókért, addig a Fidesz a stratégiai feladatait el tudja végezni. Mi a stratégiai feladata? Egyik oldalról. A Mi Hazánk bizonyos típusú megerősítése, valamilyen módon. Erősödik magától is, tehát a torockaiak láthatóan egyenesben vannak, és most a jobbikos nemi erőszak botrányra is egyébként nagyon gyorsan úgy reagáltak a politikában, ahogy az van, egyből helyszíre ment az ottani képviselőjük, azonnal neveket tett közzé, tehát egy elemi politikai logikának megfelel járnak el.
Forgatókönyv szerint, igen.
De és valószínűleg erősödnek is folyamatosan, tehát egy mostani mérésben valószínűleg a Mi Hazánk az egyre erősebb lesz, és a Fidesznek ez egy teljesen jó, ugyanis mi fontos a Fidesznek, ha ez 10-15% környékére erősödik stabilan, akkor a centrális erőtér becsontosodik újra, a túloldalon megint egy nagyobb a kihívás. Mi a másik stratégia érdeke a Fidesznek? És Lázár János sajtótájékoztatójára akkor kezdjük el. Hát, hogy Márki-Zay Péter pártja is lépjen be ebbe az ellenzéki mezőbe. Automatikus konfliktus, hiszen a sajtótájékoztató elhangzik, nem beszél Gyurcsány Ferenccel, tehát a legnagyobb párt vezetőivel nem beszél, és nem is szeretne, hangzik el. Amivel azt, és amit ahogy a Dani meg kiemelte, viszont biztosan oda fog férni az első 3 legerősebb ellenzéki formáció közé, lényegében azonnal, ha ez létrejön. Ezzel megint egy olyan stratégiai dilemmát állítanak elő az ellenzéknek, ami lényegileg megoldhatatlan a következő időszakban, és abban én nagyon egyetértek, hogy ha valami fontos lenne, az egy olyan választás, ami megmérné végre az összes pártot, hogy mit tud. Az EP választás alkalmas erre, ott lesznek a listák egymás mellett, és az 1%-os pártokat, ha bemérik 1%-ra, akkor ez egy világos választói választó.
És csak azért is, bocs, csak hogy ugye azt ne felejtsük el, hogy ugye itt sokszor ilyen, nem tudom, nevetségtárgya a kétfarkú kutyapárt, és nem azért, amit ők szeretnének, mert viccpártként, hanem hogy hát ez egy jelentéktelen, meg miért nem tagozódnak be. Ugye a kétfarkú kutyapártnak több mint 3%-nyi szavazója van.
Igen.
Az több, mint amennyi az LMP-nek meg a Párbeszédnek együtt van, szor kettő.
És ugye megint csak a centrális erőtér. Ugye van a két farkú, van az erősödő Mi Hazánk, plusz még van az úgynevezett mondjuk baloldali demokratikus ellenzék, még Jobbikkal együtt, és még az is ketté osztik, mert az egyik fel az ugye kollaborálna Márki-Zay módjára, meg egyébként nyilván a Márki-Zayhoz csapódnak majd ebből a mostani úgymond demokratikus ellenzékből figurák, meg a másik fele pedig folyamatosan konfrontálódna Orbán Viktorral, tehát már is négy szereplő van Orbán Viktor hát körül.
Márki-Zay és... nem kollaborál, szerinted nem, tehát itt nem arról van szó, hogy a Márki-Zay kollaborál velük. Tehát nem.
Hát Péter, akkor hadd ajánlom figyelmetbe, hát... pont azt a mondatot, amit nálunk mondott a Márki-Zay Péter ezelőtt
de hát ez, de néhány héttel. Azért nem értek fel egyet, mert mond, igen.
Hát ugye akkor ez a kollaboráció, mást értünk. Tehát én nem azt értem kollaboráción, hogy Orbán Viktor megmondja, hogy mit csináljál, hanem az, hogy a megértő ellenzéke legyünk Orbán Viktornak. Partner lennék bármi jóban, helyesben eddig is én voltam az egyetlen ellenzéki politikus, aki elismerte, hogyha jót csinál.
De hát, a mondat második fele, ugye az még kabarisztikus, ugye? Hát a kampányból azért nem tudnál ilyet mondani, amikor ő bármit
de, is. De hát a kulcspolitikákat megtartották volna, hogy rezsicsökkentés jó a...
De ugye ezt senki más nem vitatja, tehát nem igaz, hogy ő egyedül, másfelől viszont ugye ő volt a legharciasabb, tehát ő az, aki a börtönbe akarta zárni, mint a...
Oké, ugye ezt láthatóan Lázár János elfejtette neki.
Hát az egy másik, azt szerintem arra, akkor majd térjünk rá a Lázár kérdésre, tehát hogy...
Az bonyolultam megint, de szerintem, de csak arra válaszolva, tehát a legelemibb politikai logika a Márki-Zaynak az, hogy ott nyit egy olyan felületet, hogy a Fidesz ne őt, ugyanis ő is időt nyer, amíg a Fidesz nem őt veri, üti, egészen addig jobb a szavazatszerző képessége sok oldalról, az ismertségét nagyon meghozta nyilván, tehát az alapvető ismertségét megsokszorozta a kampány. Ebben a helyzetben neki és a Fidesznek a politikai, elemi politikai logika, és ez nem azt jelenti, hogy ők együtt működnek, hanem egyszerűen ugyanaz a politikai nyereség mindkettőjük számára, ha megerősödik Márki-Zay Péter mozgalma. Ez szerintem egy teljesen világos, és ez nem kollaborálás, hanem egyszerűen egybevágnak az érdekeik egy adott ponton, és nem működnek együtt semennyire, akkor is az fog történni, hogyha erősödik a Fidesznek, az most jó.
Meg Vásárhelynek is jó, meg Lázárnak is jó, aki ugye, és akit átérhetünk majd lassan a Lázár történetre is, tehát ez a majdnem azt mondtam, hogy dermesztő, de inkább azt mondom, hogy meglepő helyzet az, hogy ez a, ugye Márki-Zay, aki börtönbe küldte volna az egész brigádot, aki az alaptörvényt eltörölte volna, és az a Lázár János, aki azt mondta, hogy Márki-Zay Péter április 3-án 22:00 politikai hulla lesz, majd pedig 3-án 22 órakor azt nyilatkozta nekünk, hogy Márki-Zay Péter politikai hulla lett. Ez a két ember kiállt a kamerák elé sajtótájékoztatni, ugye Lázár János Zelenszky ruhában, ez az új zöld ilyen katonáskodó hazáját, önmagát, városát, választókerületét védő politikusként, Márki-Zay továbbra is a kék szalagban, és akkor a barátságban, egyetértésben szinte egymás vállát lapogatva válaszoltak a kérdésekre, hogy szerintem mindenkit nagyon megdöbbentett.
Igen, és azért én azt hiszem, hogy amögött az van, persze ez most egy olyan típusú jóslat, ami, hogyha nem jön be, akkor nem jó az egész gondolatív, de hát, hogy talán Lázár János, mintha nem számolt volna azzal a verzióval április 3-án este, hogy még valaki lesz politikai hulla, és az ő. Ugye ő arról beszélt, hogy soha nem látott legitimációja az a neki és a magyar parlamentben, valaki legyőzte az ellenzék.
Annál erősebb pozíció nincs a parlamentben, mint legyőzni az ellenzék miniszterelnök jelöltjét, én vagyok a győztes, és együtt kell működni, ehhez nagyvonalúságra van szükség, ami nem jellemző a magyar politikában.
És ehhez képest, ha most egy mezei képviselő marad, mint ahogy ugye a korábbi hírekkel ellentétben, amik arról szóltak, hogy fontos miniszteriális pozíciót fog betölteni, most inkább arról szólnak, hogy nem fog, noha ambicionálta, akkor pedig szerintem az egy erős jelzés az ő részéről is, hogy ebben az esetben viszont ő lehet, hogy nem fog már még 4 évet eltölteni ebben a backbencher, ugye így hívják az angolban, tehát ez a hátsó padban ülő képviselőként lojálisan, hanem akkor lehet, hogy el fog kezdeni ő is politizálni, és mondjuk megmutatja a Fidesz, nem is a Fidesznek, saját magának azt az arcát, hogy egyébként tulajdonképpen kétharmad birtokában, meg ekkora többség birtokában akár még az ős ellenséggel is szóba lehet állni, és ez nyilván egy nagyon más irány lesz, mint amit a Fidesz képvisel, még akkor is, hogyha egyébként lehet, hogy egy korábbi adásban beszéltünk erről, Orbán Viktornak is van némi ilyen ambíciója, hogy legyen egy párbeszéd képes ellenzék. Ugye a sajtótájékoztatóján a választási győzelem után is arról beszélt, hogy a kedélyes egyetnemértés irányába szeretné mozdítani. Na ez volt a kedélyes egyetnemértés, ez a sajtótájékoztató, ez az volt.
Sőt, Orbán Viktor hónapokkal korábban arról beszélt, hogy ő nemzeti ellenzéket szeretne. Tehát azokkal egy nemzeti ellenzékkel tudna mit kezdeni, ezzel a mostani hazáját léptanyomon eláruló baloldali briganti bagázsa semmiféleképpen.
Igen.
Lázár.
Az igazság, hogy egy kicsit azon gondolkodtam, hogy ugye annyira polarizált már a közöttünk, és az igazság, hogy az ellenzék, és mondom most megint nem értékítettem, hanem leíró értelemben, nagyon radikális, konfrontatív politikája, nem az ellenzék, hát a két oldal radikális, konfrontatív politikája, úgy polarizálta ugye ezt a társadalmat, meg ezt a politikai közéletet, hogy arra azt mondjuk, hogy őrület. Valójában egy konszolidált demokráciában ez így zajlik, tehát szétszedik egymást a kampányban, majd másnap újra kell kezdeni, sőt, adott esetben, főleg olyan országban, ahol a pártrendszer ugye nagyon sok pártos, vagy sorolhatnánk, ott meg aztán lehet, hogy koalícióra lépnek egyébként olyan pártok, amelyeknek a vezetői néhány nappal korábban még egymásnak mentek. Sőt, tovább megyek, egyébként a rendszerváltás azért nagy részt erről szólt, hogy az egykori kommunista párt, amely elnyomta, sőt, titkos rendőrséggel üldözte, alázta, félig tönkretette a ellenfeleit. Hát könyörgöm, néhány évvel később SZDSZ-MSZP koalíció van, és hát abban az MSZP-ben még...
Sőt, 98 mondjuk Fidesz kisgazdák.
Na igen.
De akár a 90-es MDF-SZDSZ akkor, amelyik a első és a második helyzet között egy olyan megegyezést kényszerített ki a közjogi rendszer, amit ugye paktum.
Tehát, hogy eleve
így is hívjuk, miközben hát érted, az ország működőképessége volt a szempont. És én is azt gondolom, hogy ez a Lázár Márki-Zay találkozó, hogyha egy Mars lakó érkezik, és nem tudja, hogy kik ezek, akkor azt hiszi, hogy ez Norvégiában van, vagy Dániában. Tehát, hogy milyen, egy ilyen választási küzdelem után, ahol hullázzák egymást, meg börtönözik, meg elmebetegezik, meg háborút pártizzák, utána le tudnak elni, és azt mondják, hogy a Petőfi Sándor utca páros oldalának felújítása érdekében olyan fokú együttműködés lesz, amiatt még nem látott ez az ország. Ez tök helyes lenne, tök jó lenne, amennyiben a politikai szándékokat egyébként nem látjuk mögötte, de ha látjuk, akkor is, szerintem akkor is lehet helyes, csak azt, és te aztán sokat foglalkoztál a két emberrel is, meg a körzettel is, meg ilyesmi, tehát nyilván nem láttad te se jönni azt, hogy ez a két ember egymásra talál.
Legkevésbé.
És emiatt gondolom azt, hogy ez nem is egy organikus folyamat, hanem itt mind a két, tehát Márki-Zay nem számított ekkora vereségre.
Igen.
Látja azt, hogy őt okolják az ő politikai túléléséhez, valamit föl kell mutatni. Mit tud fölmutatni? Azt tudja fölmutatni, hogy egyébként ő egy létező politikai szereplő, ott helyben ugye már a városát is majdnem elvesztette, ott megpróbál talpra állni, ehhez mégiscsak azért sikerült elérnie azt, hogy Lázárral mutatkozzon. Lázárnál megmondom, amit hallani lehet, hogy az ő komoly csúcsminisztéri ambícióiból semmi nem lesz, és azt veszi észre, hogy most már akkor második ciklusában kénytelen a tényleg ilyen reszli projektekkel foglalkozni, meg állami gazdaságot vezetni, meg ilyesmi, akkor, hogyha valaha ő egyszer vissza akar kerülni a politikai térképre, azt ezek szerint csöndben már nem tudja megtenni.
Ha nem, akkor ezt, mert ugye a következő nagy mérföldkő a polgármester választása, helyhatóság választás lesz Vásárhelyen. Ez miért jó Lázárnak? Tehát, hogy most mire játszik Lázár?
Szerint...
Miért engedte el a fuldokló, miért engedte levegőhöz jutni a víz alatt éppen már az utolsókat rugó Márki-Zay Péter?
Szerintem itt most mind a ketten ugyanazt detektálták a saját politikai problémájuknak, ami nagyon érdekes szerintem. Nem tudom, mert nem kérdeztük őket erről, tehát helyettük gondolkodok. Én azt gondolom, hogy Márki-Zay Pétert meglepte, hogy nagyon szűken nyerte meg Hódmezővásárhelyt. Tehát ugye míg nagyon simán vesztette el a körzetet.
Valójában meg se nyerte egyébként, úgy meséli, ugye, hogy megnyerte, de ugye az történt, hogy a külföldön élő szavazataival fordítottna, de a külföldön élők azok nem mint hódmezővásárhelyiek.
Igen,
csak oda számítják be őket abba a választókörbe.
Tehát legjobb esetben döntetlen ért el, mondjuk, vagy mindegy, mások interpretálják, döntetlen körüli eredmény született. Márki-Zay Péter nyilvánvalóan fontos neki megtartani a hódmezővásárhelyi pozíciót és megnyerni. Ehhez mi kell? Eredmények. Mi lehetett az ő szavazatveszteségének az oka? Nyilván úgy detektálta a problémáját, hogy túlságosan sokat foglalkozott az országos politikával, és túlságosan radikálisan talán, és ez árthatott a hódmezővásárhelyi érdekeknek. Úgy azt detektálta, hogy a szavazóit ez zavarhatta, ezért fogynak. Lázár János ezzel szemben azt detektálhatta, hogy még nem tudta megnyerni Hódmezővásárhelyt, noha írtózott erőforrások voltak benne, nagyon sokat dolgozott vele, semmi más nem csinált, mint azzal a körzettel dolgozott, és ehhez hogyan tud akkor még Hódmezővásárhely is támogatást szerezni? Nyilván, ha azt az arcát mutatja, hogy ő lesz az, aki az egyébként elmaradt fejlesztéseket, az egyébként elmaradt vagy megálló projekteket a kormányzati oldalról képes dinamizálni, és ezek végül elkészülnek. Tehát itt szerintem az a kivételes helyzet van, hogy mindketten azt gondolják, hogy ez a ez az egyesség, vagy egyesség, tehát ez a politika, látványpolitika most nekik hoz nyerességet. És hogy kinek hoz, az valójában majd kiderül a későbbiekben, hogy a választók végül mit látnak, hogy a Márki-Zajnak adják vissza a bizalmat, mert mármint nyilván itt arról a mozgatható részükről beszélünk, akik ingadoznak a kettő között, vagy azt mondják, hogy Lázár az, aki építi ezt a várost, és majd az ő jelöltje lesz az, aki...
Helyben ez valóban nagy dilemma, de hogyha országosan nézzük, akkor mind a kettőnek az, hogy ők egészen más politikai kultúrát próbálnak most felmutatni, az mind a kettőnek országosan nyereség. Tehát helyben...
Azért, hogy Lázár Jánosnál szerintem azért itt ennél több dimenziós a kérdés. Ugye,
hát két dimenziót mondok én is.
Ahogy nem tudom, hogy idézted már, vagy csak, de szerintem idézted is a győzteses mondatot, ami elhangzott, vagy nem idézted?
Már melyiket?
A Lázár sajtótájékoztatóról, vagy erről a sajtótájékoztatóról a győztesnek kell engedni, vagy nem tudom, méltányosságot gyakorolni, stb. Tehát, hogy azt mondja ugyan vasárnap este a választás után, hogy politikai hulla a Márki-Zaj, de hogy utána ugye ott tartunk, hogy ő azt mondja, hogy aki győz, annak van hatalmában gesztust tenni. Hát ez azért, lássuk be, nem elsősorban Márki-Zaj Péternek szóló üzenet. Ugye ez, ha valamiben megkülönbözteti a Rogán Antal, az klasszikus párharcban a Rogán-Lázár világot, akkor ennek a logikának ez biztos, hogy a Lázár lényegben retorikailag fölállította a klasszikus Fideszre hányt érvek legerősebbével szembeni álláspontot, tehát hogy a Fidesz kegyetlen, nem tesz gesztusokat, mindent szétver, ami nem az övé, és sorolhatnánk azokat a retorikai fordulatokat, amelyek jellemzik egyébként az őket ért támadásot, és Lázár ezzel szemben megállítja, vagy fölállítja azt a Fideszt, ami ugye a ember arcúnak szokták hívni ebbe az értelembe. Tehát egy olyat, amely képes együttműködni azért, hogy a helyi érdekeket, és el is mondta sokszor, hogy ő mindenek előtt Hódmezővásárhely, és a Hódmezővásárhelyi érdekeket érvényesíteni, ahhoz pedig szükséges ez. Tehát szerintem egy kicsit a párt felé a szóló üzenetrendszerek azok erősebbek.
Hát abszolút, és ugye Lázár nem vitán felül a magyar politika legambíciózusabb embere, aki 4 éve más se csinál, mint arról beszél, egyébként a neked adott interjúban is, hogy hát, hogy egy egyszerű vidéki ember, eldolgozgat itt Mezőhegyesen, mert hát itt van ez a TS, azt ő elvezetgeti, ott a Lada Nivájában, föl kell újítani, valamit felújítják, hát lerakjuk azt. Miközben hát nyilvánvaló, hogy ő miniszterelnök akar lenni egyszer, és elfelejtjük ma már, pedig egyébként ez nem titok, meg egyszer Vona Gábor is beszélt róla. Tehát amikor Lázár frakcióvezető volt, ő rendszeresen találkozott Vonával, együtt vacsoráztak, őneki voltak másfelé nyitott vegyértékei, és most nem azt mondom, hogy elárulja a Fideszt, vagy kilép, vagy ilyesmi, de hogy ő egy olyan hosszú távú építkezésbe kezdett ott 2012 környékén, hogy ami egy részben szerintem rímel erre a helyzetre. Tehát, hogy ő nem akar a rogáni nyilvánosságtól teljesen elzárt, ebbe a kamarilla politikába benne. Ő a nyilvánosságban is jelen akar lenni, és ebben olykor kész, nem tudom, meghökkentő lépéseket tenni.
Szégyeli is magát szerintem sok minden miatt, amit azért teljes mehetszélességgel nem mond el a nyilvánosság, de szégyeli magát sok minden olyan technika miatt, ami a rogáni világot jellemzi. Tehát Lázárban alapvetően van egy, lehet, hogy halálcínikus a faszi, de van benne egy alapvető értelmiségi attitűd, ami a Fideszben nincs meg. A Fidesz az egy tökéletes hatalomgyár. Nincsenek ilyen szempontok, nincsenek morális szempontok. Most ezzel nem Lázárt akarom felemelni a Teréz anya mellé, de hogy...
A Lázár János kormányzati szerepe azért nem arról szólt, hogy olyan erős ellensúlyokat képezett ezekkel a módszerekkel szemben, hogy szinte annak az áldozata lett. Tehát, hogy ebben az értelemben értem, hogy a nyilatkozataiban tükröződik valami másfajta attitűd, de én nem gondolom, hogy ez ilyen nagyon súlyos és a Fidesz jelenlegi politikában megvalósítható projekt lenne. Már csak azért is egyébként az egy nagyon fontos rész szerintem, hogy az igazi problémája ennek az építkezésnek pont az a 8 év hatalom nélkül. Tehát az egy nagyon súlyos.
Igen, de ez fordítva is így van. Tehát, hogy ha végül nem lesz miniszter, akkor a mögött nyilván az lesz, hogy Orbán is belátta azt, hogy Lázár ma már nem az az ember akar lenni, aki az ő leghűségesebb katonája volt, és elvezette gyakorlatilag az egész kormányzati struktúrát miniszterelnökség vezetőjeként, hanem neki van valamiféle agendája. És hogy ha ő miniszter lesz, és megkapja azt a hatalmat, amit egyébként ő ebben a választás estéjén már azért mégiscsak előrevetített, hogy ő szeretné, és szeretne az országos politikába visszatérni, akkor ő valószínűleg egy olyan miniszter lenne, aki azokban az ügyekben már lehet, hogy nem Orbán Viktor megbízásából járna el, vagy nem annak megfelelően kommunikálna, hanem ő lenne az, akinek az a programja, hogy a magyar vidéket föl kell emelni. Ugye ilyenekről beszél, hogy a vidékiek még mindig mennyivel kevesebbet keresnek, mint a budapestiek, hogy mi van a magyar agráriummal, hogy egyébként mi van az áruházláncokkal, hogy azok miért olyan minőségben, és nem tudom, állítanak, vagy adnak az embereknek enni, vagy ilyesmi. Tehát, hogy valami egy önálló politikusként próbált volna megjelenni a kormányzati struktúrában, és ugye ha valami nincs az Orbán rezsimekben, akkor ez.
Hát igen, egy politikus, nem is lesz.
Nem is lesz, persze, csak ezt mondom, innentől kezdve viszont neki kell valamilyen másik alternatívát, vagy nem tudom, politikusi szerepet fölvennie, mert az elmúlt 4 év, akkor ebből a szempontból a büntetésben lévő Lázár, a visszavonuló Lázár nem jött be, mert nem kapja meg azt a jutalmat, amit pedig nagyon remélt a Márki-Zay legyőzése után.
Csak hát nem tudom, hogy vannak-e még szerepek. Ugye azért lássuk be, hogy kezdődik a kormányzás, azért ez a Lázár figyelem, ez elmúlik. Tehát, hogy jelenleg ugye azért fog.
Ebben vagy abban a szempontból nem vagyok teljesen biztos, hogy ha ő ezt a politikát folytatni fogja, és ez ennyire.
De hát ha
ennyire,
igen, ha nagyon...
Azért mondom, hogy ő az elmúlt 4 évben tényleg visszavonult egy Ladaniva hátsó ülésére, hogy ha ezt nem fogja csinálni, és ő jelen akar lenni egyébként a politikában, akkor újságíró érdeklődés, azért az látszott.
Frissítette a korábbi mondatát, ugye most azt mondja már, hogy 10 év múlva én még csak 57 éves hát leszek. Ugye korábban is mondott már ilyet 18-ban, amikor ugye levette Orbán őt a saktáblára, vagy hát a vásárhelyi kis saktáblára számítszte. Tehát hogy lehet, hogy tényleg azon ennek az embernek a fejében, hogy ha kell, akkor még 10 évet is fel. És amikor én interjúztam, amit Dani szóba hozta, amikor interjúztam, akkor végig azt éreztem ebben az emberben, hogy így feszül, hogy csináljon már valamit. Ugye ő az, aki belement abba, épp a nekünk adott interjúba, hogy Magyarországnak a külpolitikája, sőt az egész Európa Unió külpolitikája, meg az egész Európa Uniónak a helye a világpolitikában hol van. Más erről nemhogy nem beszél, nem is gondolkodik szerintem.
De ez nem igaz szerintem. Tehát, hogy ez
a Fideszben van, aki ezen gondolkodik? Orbán Viktoron kívül? Nem,
ez egy olyan jellemző alábecsülése a Fidesznek. Tehát a Fidesz tudásanyaga nagyon-nagyon magas színű. Jánbor András egyébként most el is mondta egy interjúban, hogy egyszerűen többet tudnak. Többet olvasnak, az olvasnak úgy értem, hogy több apparátus, több tudást hoznak be, politikai tudást hoznak be, több gondolkodást hoznak be. Ez szerintem az egyik leg...
Én a képviselőkről beszéltem. Az egyik a tudás becsatornázva, az apparátus tudása becsatornázva Orbán Viktor alá.
A frakciójának a harmadik sorában vannak nagy elméletalkotók. Tehát amikor a Magyar Szocialista Párt több száz frakcióval jut, akkor a harmadik sorban nagy elméletalkotók ültek. De más szerepek vannak. Tehát hogy a egyszer más logikák, nem kell
kétszázat. Igen, szerintem ugyanarról beszélt, csak más megközelítésben. Tehát ugye elméletet egy valaki alkot, Orbán Viktor.
Igen.
És
de most Lázár is akkor elméletet.
És szerintem ez a helyzet, mind a mellett, hogy egyébként azt az elméletet nyilván nem egyedül Orbán Viktor alkotja, és én is azt gondolom, hogy Orbán Balázs, az, aki egy államtitkár volt, ugye a miniszterelnökségen, valószínűleg az ellenzéki politikusok többségénél többet gondol a világról, Európáról, meg a világról, meg ilyesmi, és hát mondjuk ezt Tálai Andrásról, vagy Németh Szilárdról, vagy egyébként számos másik Fidesz képviselőről nem gondolom. Tehát, hogy vannak a végrehajtó típusú emberek, igen. És sokan is ezt, hogy Lázár, nem gondolnám, hogy ő meg akarja most reformálni a világpolitikát, vagy ilyesmi, de hogy legalábbis fönntartja magának azt a jogot, hogy egyébként kicsit tovább menve, vagy másképpen fogalmazza meg ugyanazt, és itt azért sok kérdés lesz, tehát miközben most itt ellenzékeztünk, meg ilyesmi, azért ugye azért Orbán Viktor is tulajdonképpen azt mondta a mai rádió interjújában, hogy 5 év alatt már le lehet válni, csak olyan sokba fog kerülni. Az orosz olajról. Tehát most rengeteg olyan stratégiai kérdés van, ahol egyébként, főleg, hogyha az ellenzék ennyire marginális szereplő lesz, az is egy izgalmas dolog lesz, hogy a Fideszben teljesen egyformán gondolkodnak-e arról, hogy megépítsük-e Paksot, vagy ne, hogy legyen-e orosz olaj, vagy ne, hogy mi legyen az élelmiszerekkel. Tehát, hogy és ebben szóval rivális alternatívát, vagy rivális forgatókönyvet csak kevesen fognak felvázolni.
Igen, de szerintem az az érdekesség az egésznek, hogy a Fidesz, tehát az új Orbán kormány, majd meglátjuk, hogyan áll föl, és az egyes területek hogyan alakulnak a minisztereknél, azért van pár alábecsült politikus ennek a kormánynak. Az egyik szem a Szijjártó Péter. Tehát azért az nagyon irtóztatóan fegyelmezett és profi politikus lett. Tehát azt könyörgöm, az ember a CNN-től a BBC-ig félváról.
Igen, de ott szerintem teljesen világos a helyzet, hogy ő a kijelölt utód.
Igen, de és ez egyáltalán nem mindegy, mert azért itt mégis egy nagy politikai közösség és párt van. És azért, hogy az Orbán Viktor legitimációja kimögött van,
az a legfontosabb kérdés.
98%-ban határozza meg. Tehát gondolkodhat bárki nagyokat a világról, ha a Fidesz nincs mögötte, akkor az nincs. Tehát, hogy, és az világos, hogy a Szijjártó Péter környékén van egy olyan erőtér, amiben láthatóan egy nagyon erős...
Én azt régóta gondolom egyébként, hogy a Lázárnak pont ez hiányzik. Tehát, hogy pont a Fideszben nem szeretik
igen, eléggé, abszolút, igen.
Ahhoz, hogy ő Orbán Viktor riválisa legyen. Én is azt gondolom, hogy Szijjártó teljesen egyértelműen ki van nézve utódnak, ami lehet, hogy 5 év múlva, lehet, hogy 15 év múlva fog majd beérni, és valóban fölépítették egy nemzetközileg ismert karakteré, és ugye ez egyetlen, akinek érdemi szereplési lehetőség van a magyar nyilvánosságban is, tehát hogy azért megnézed, hogy ki hogyan facebookozik, hát ugye a Telexféle like versenyen, ugye ő nagy versenyben van Orbán Viktorral, senki más nem látszik ebből a kormányból, csak ő. Ez abszolút így van.
Hát és most visszatérve arra, hogy ki hogy gondolkodik, ugye ő teljesen szabadon beszél, talán a kormánytagok közül nagyon kevés van, akihez szabadon nyilván korlátok között, de hogy ő szabadon beszél, tehát nincs az, hogy szinte csak panelekben gondol, a Szijjártó Péter az mondjam, nagy, és annyi kérdés van, amit a Dani is mondott. Ha megérkezik Navracsics Tibor, azért ha Navracsics Tibor pénzt is kap a minisztériumához, nagy tömegű pénzt, az megint egy korábbi EU biztosról beszélünk, korábbi miniszterről. Egyébként a Fidesz klasszikus polgári gondolatának egyik emblematikus politikusáról, aki még szintén nagyon fiatal ezen a politikusi szinten. Az kinyithat egy új kérdést. Szijjártó Péter hogyan sérül a következő időszakban? Ugye az ő nagyon nehezen kezelhető terhe az orosz kapcsolat, illetve az ezzel, már úgy értem, hogy ebben a mezőben, hogyha másként alakulnak a politikai viszonyok, most eléggé beláthatatlan, hogy a EU-orosz, Kína-Amerika konfliktus, illetve az e köré szerveződő világkonfliktusok közül merre megy a következő években Európa. Ugye az ő terhe lehet brutális egyébként, amennyiben nem tudja ezt az orosz zsákot letenni magáról, vagy esetleg még mélyebbre sodródik benne, és teljesen másfelé indul a világpolitika. Tehát, hogy nagyon sok kérdés van benne szerintem, de ezek közül minden nagy formátumúnak kinézett, vagy annak tartott, vagy a Fideszen belül nagyon erősnek tartott politikuson kívül közül Lázár János van messze a legrosszabb helyzetben. Ez
hát abszolút, hogy a Navracsics is nagyon érdekes lesz abból a szempontból, hogy ő tulajdonképpen sokkal távolabb került a Fidesz belső világától, mint Lázár, mert Lázár legalábbis tulajdonképpen a minden egyes az elmúlt 4 évben ott interjújában ugye hitettett Orbán mellett. Tehát mindig elmondta, hogy megállapodtunk, vissza kell nekem szereznem vásárhelyet, de hát rendszeresen egyeztetünk, néha itt alszik nálam, ilyesmi. Hát ugye Navracsicsot lényegében hazárulóvá nevezte ki mondjuk Semjén Zsolt a Juncker bizottságban betöltött szerepéért, és ehhez képest azt látjuk, hogy őt használni fogják, és nyilván ő is használni fogja ezt a pozíciót, és vele megkötetett az a kiegyezés, ami a jelek szerint Lázárral nem, vagy még a követ, ugye most Orbán azt mondta, hogy mégse alakítja meg 16-án a kormányát, csak 20 és 30-a között, és még sok emberrel nem tudott megállapodni, tehát még bármi lehet, de hogy ott minden esetre ugye azt elsőnek írtuk meg, de azóta nagyjából mindenki megerősítette, hogy Navracsics megkapja ezt az uniós, és itt lehet, hogy részben önkormányzatokért is felelős, vagy az uniós pénz önkormányzatok általi elköltéséért felelős minisztériumot, ami hát egy nagyon izgalmas feladat, mert miközben beszéltünk orosz kihívásról, meg olaj kihívásról, azért az uniós pénzek kihívása is meglehetősen nagy. Ugye megint csak Orbán ma reggel arról beszélt, hogy tulajdonképpen uniós pénzből még akár le is lehetne jönni az orosz energiafüggőségről, bár 1000 milliárdokról beszélünk, de erre van pénz, csak Brüsszel nem adja ide. Tehát, hogy ő mondjuk milyen politikai felhalmazással tud menni, hogyan lehet majd úgy kormányozni, hogy egyébként megmarad a keleti orientáció, megmarad a Szijjártóféle külpolitika, beközben az Unióban valami nagyon más hangot kell megütni, ugye a Jaksit György, akivel interjúztunk, ő azt mondta, hogy visszaadja az iparengedélyt, hogyha nem lesz éles váltás a magyar külpolitikában, ugye a váltás az nyilván új szereplőkkel tud megtörténni.
És ez nagyon érdekes kihívásuk lesz, mert az nagyon nehéz 180 fokot fordulni. Tehát látszik, hogy ugyanazon logikában a Brüsszel, most szalag címek, Brüsszel írtozatosan meg akarja emelni a magyar emberek benzinek az árát, de a magyar kormány védi őket. És ez ugye innen nagyon nehéz forogni, ha csak radikális beszéd van, és ugye hát nyilván ennek a Fidesz logikának az alapja, hogy radikális beszéd van, tehát nagyon egy irányba fegyelmezettem ennek. És ugye innen azért majd mozogni, ha nagyon, nagyon, nagyon nagy szükség lesz az EU-s pénzekre, azért az nem a legkönnyebb kihívás lesz, de hát nyilván erre lesz a Navracsics Tibor, hogy megoldja ezeket a dilemmáikat, vagy legalábbis segítsen a feldolgozásra.
Hát az nagy meccs lenne, vagy nagy verseny lenne, hogyha kit utálnak jobban a Fideszben, Lázárt, vagy Navracsicsot, ezt kéne lejátszani. És akkor tényleg a szereplők Orbán, Szijjártó, Lázár, Navracsics. Orbán és Szijjártó között nem érzek én érdemi különbséget. Ugye Lázár most maradt takaréklángon, úgy tűnik, Navracsics valamelyes mozgatható, hogy hát itt hol fog bármiféle új, nem tudom, bármiféle alternatíva szerű képződni a Fideszben, azt én nem látom.
A politika az érdekalapú sporták. Tehát, hogy ki kit szeret, az a nap végén teljesen mindegy. Úgyhogy én ezzel várnék, hogy ki kihez van közel majd. Akivel nyerni tud, ahhoz lesz közel.
Hát igen, bár azért az Orbán-Szijjártó kapcsolatot azért az tényleg a erős érzelmi elragadtatásokon alapszik, és nyilván azért tűnik egy oldalúakon, de az például nagyon látványos, hogyha igazok azok a hírek, amik hozzánk is eljutnak, meg írt róla, ugye a HVG is, talán Telex is, a 444 is, ugye egy nagyon komoly Rogán erősödés látszik, akár az ő portfóliójában is megmutatkozó erősödés, tehát hogy már nem csak az a király személye körüli miniszter lehet, hanem hogy konkrét feladatok, ugye titkosszolgálati feladatok is a hírek szerint akár kerülhetnek hozzá. Ugye, hogyha valóban a honvédelmi tárca úgy alakul át, amiről olvasni lehet, ugye ott ez egy egyértelműen Rogán-Habony kapcsolat. Szóval, hogy miközben ugye őt meg azért sokszor leírták már, ugye vannak olyan hírek, hogy a Lázár megfúrásában is tevékeny szerepet vállalt. Szóval, hogy az is egy érdekes helyzet lesz, hogy a belső viszonyok a Fideszben, vagy tehát a kormányban hogyan alakulnak ugye az Orbánnak ez régi trükkje ez az egyensúlyozás, az emberek megversenyeztetése, a hasonlóan erős pozíciókba való beleültetése. És ez az elmúlt 4 évben nem volt. Ugye az elmúlt 4 év az tényleg egy ilyen futottak még kormány volt. Olyan emberekkel, akiknek hát azért akikhez képest mondjuk most néhány beszálló ember, és akkor ugye más neveket is lehetett hallani a pletykák szintén, azért más nívó, mint egy Varga Judit. Vagy egy...
De Rogán erős, de végrehajt. Pintér erős, de végrehajt. Szijjártó erős, de végrehajt.
Mondom, a Szijjártó szerintem jelentős alábecsülés ez. De majd meglátjuk nyilván 10 év múlva, amikor ülünk itt.
De végrehajtáson kívül...
A Szijjártó, teljesen alábecsülés.
Nem alábecsül azt mondom, hogy buta a Szijjártó. Csak azt mondom, hogy nem tesz más, mint amit a miniszter.
De ma ez a politikai feladata, az honnan tudjuk, hogy ő holnap, ha más lenne a politikai feladata, nem tudna más csinálni. Tehát nagyon képességes politikusnak látszik egyébként, az igazság. Tehát én a Szijjártóra minden korábbinál több tétet mernék ma tenni, és a 10 év múlva, amikor a
ebben van a vitánk.
Tehát, hogy hátba szúrja Orbán Viktor.
Hátba nem szúrja, de most ha azt nevezzük képességnek, hogy kiszúrja hátba, akkor nem
fogja. De most a hátba szúrástól indultunk el onnan, hogy Lázár tud-e mást mondani, mint amit Orbán Viktor mond.
Hátba, én azt mondom, ő nem tudja hátba szúrni, mert
Szijjártó még nem tud más mondani.
Mert több száz kilométerre lesz tőle. Tehát, hogy még, hogy mondjam, elméleti lehetősége sem kínálkozik neki erre az akcióra. Tehát, hogy na mindegy, ezt majd én annyit akartam még mondani, mert aztán is már nagyon lejárt az időnk szerintem, úgy érzékelem. De hogy
egy Kodályt meg egy Bartokot bármeddig elhallgat a zeneértő
közönség. Javaslom mindenkinek, érdekel egyébként, mert most végre megjelen magyarul a Boston Politics című könyv, megint a Fidesz tudás gazdagságához jegyezném meg, hogy az MCC adta ki egyébként, amelyben ugye korábban is alapkönyvének tekintették a Fidesznek, az Index már a 10-es évek közepén írt erről egy nagy cikket egyébként, hogy az olyan típusú politikai biblia, amelyből ideologizálják a hatalomgyakorlatukat, illetve ezt a kreatív hatalmi megoldásokat, és abból azt, ha valaki végigolvas, akkor nagyon sok kiolvasható abból, hogy ezek a versenyeztetések, vagy egyébként, amit látunk bizonyos minisztériumoknál, majd szerintem tippem szerint megint, hogy képlékenyek a területek, tehát akár kettőhöz is tartozhatnának, így a két miniszter megversenyez érte, így akkor egyre több energia van benne, így egyre több kreativitás van benne. Tehát, hogy nagyon érdekes ezt olvasni, és ha ezt ebből szerintem megint sok fog visszaköszönni ebben a kormányzásnak az első szakaszában, vagy a kormányalakításban.
Akkor a háromharmadnak a könyvajánlóját hallgatták a kedves
De az ő felsége hallgatói... Pincére voltam, azt is mondtam, mert előtte arról beszéltük, hogy azt is ajánlom.
És akkor hadd ajánljuk az ő felsége Pincére voltam című Rábál kötetet, és nem mondjuk el, hogy miért, és ez maradjon a háromharmad, három szereplőjének és a két videósunknak az édes titka, és akkor jövő héten pénteken pedig nem Rábállal folytatjuk, hanem valami egészen mással.
Ez a háromharmad, a mi választásunk. A 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsora.